Schwab bogár vagy német juhász? A tolmácsok életének rejtelmei. Szedené Krisztina műsora. Minden generációnak megvannak a maga sikerszakmái. Ezzel a bélyeggel már olyan, amúgy rendkívül elismertnek számító foglalkozásokat tudtak tökéletesen elcsépelté tenni, mint az orvos, az ügyvéd vagy a közgazdász. Az utóbbi években például már egyre kevésbé kapjuk fel a fejünket arra, hogyha valaki azt mondja, hogy ő tolmácsként vagy fordítóként dolgozik. De mit is jelent ez a szakma azon kívül, hogy egy tolmács sokat utazik, rengeteg elegáns és kivételes helyen fordulhat meg, és rendkívül nélkülözhetetlen embernek tarthatja magát. Mai műsoromban erről kérdezem hazánk egyik legfoglalkoztatottabb szinkrontolmácsát, Posgai Józsefet.
Valamennyien hozzá vagyunk edződve a szerepléshez. A kabinban az a jó, hogy az ember személytelenek tud maradni, tehát nem kell kiállni, nem kell oda tenni a képemet a közönség elé. De hát nagyon sokszor van az, hogy ki kell állnunk egy színpadra.
A Budapesti Műszaki Egyetem tolmács oktatással foglalkozó tanárnőjét, Németh Anikót.
Amit szeretek az oktatásban, hogy lehet a hallgatók és lehet a tanár hangulatához igazítani a gyakorlatokat, tehát mindig az aktuális lelki erőkhöz, az aktuális hangulathoz.
És egy konferencia szervezéssel foglalkozó cég munkatársát, Bense Zsófiát.
Rendezvényszervező kréma általában az, hogy elkésik, lekésik, nem érkezik meg időben. A mobil számán szoktuk írni előző este, aznap reggel, hogy megérkezik-e.
A szakma magyarországi képviselői közül talán a legprofibb és legismertebb Posgai József, aki gyakorlatilag olyan a tévénézők számára, mint a szinkron színészek. Az utcán minden bizonnyal simán elsétálnánk mellette mindannyian, de jellegzetes orgánumáról bármikor felismernénk. Én például sokáig úgy emlegettem őt, hogy ő az a bácsi, aki a Friderikus Show összes vendégének a hangja. Korunk, ha hívhatom így, slágertolmácsát kérdezte meg különleges szakma rejtelmeiről.
Én a Pannonia filmstúdióban dolgoztam, mint PR osztályvezető, és előtte már ugyan kisrő tolmácsként működtem, tehát ilyenek, hogy nigériai diákokkal elmentünk az Alföldre tehenet nézni. De szinkron tolmácsolni még sose. És akkor a Vajda Pista, a filmrendező kitalálta, hogy Jurij Ljubimovot, a nagy szovjet rendezőt hívjuk meg, és vetítsük le neki a Cracker Orange, narancsszínű óramű című Stanley Kubrick filmet, amit majd én fordítok. Hát jó, hát tudok én fordítani, fülhallgató lesz, majd csak lesz valami, beültem a filmre. Na de ez izgalmasabban alakult, mert a Ljubimov viszont nem tudott magyarul. Ezek után úgy alakult a történet, hogy mellettem ült a Ljubimov orosz tolmácsa, én mondtam magyarul, ő folytatta oroszra. Így indult a szinkrontolmácsi pályafutása, mert rájöttem, hogy ezt tudom csinálni. Jó lehet, volt benne egy baki, amit a mai napig csak pirulva mesélek, mert hát utána több mint 40-szer láttam a filmet, tehát szó szerint tudom. A szereplő azt mondta a filmben, hogy he's Joe, he's here a lodger. Ő Joe, ő itt bérlő. Ebből annyit értettem, hogy lodger, ami nekem jött, hogy lodger, hát logikus. Úgyhogy ő Joe itt lakik, a lodger lett a fordítás, amire is a hölgy mondta mellettem, hogy Monzsi Jodna balkonja, itt él a balkonon. Amitől én már tudtam, hogy ez állati baromság, és vissza kellett menni, és hát így indult a szinkrontolmácsi pályám. Utána meglepő módon aránylag nagyon hamar bekerültem fülkékbe, és elkezdtem dolgozni. Először kollégákkal, aztán pedig többnyire egyedül. A legtöbb tolmácsban él egy ripacs. Én ráadásul jártam egy évig a színművészeti főiskolára is, tehát nálam a ripacsi indítás az még erősebb. Valamennyien hozzá vagyunk edződve a szerepléshez. A kabinban az a jó, hogy az ember személytelenek tud maradni, tehát nem kell kiállni, nem kell oda tenni a képemet a közönség elé. De hát nagyon sokszor van az, hogy ki kell állnunk egy színpadra. Most volt olyan kaland, például, hogy Hajós András föltöttem angolra, ő föltött engem magyarra egy ilyen viccelődős rendezvény. Nagyon jól is sikerült egyébként. Tehát nekünk sajnos föl kell arra készülni szakmailag is, hogy néha ki kell állni, ha ripacskodni kell, néha szerepelni kell. Úgyhogy ebben rutinom van. Én 63 éves vagyok, amiből következik, hogy korom, egészségállapotom, egyebek miatt ma már nem utazom. Természetesen rettetesen sokat utaztam külföldre, igaz, hogy főleg a rendszerváltás előtt. Valamiért elterjedt rólam, hogy az ázsiai angolt jobban bírom, mint a kollégáim, tehát rám szakadt az egész ázsiai fűszerpol, Tajföld, Tajván, Korea, és ezekben az országban is többnyire én voltam az angolos kormánytól, de hát ennek a rendszerváltás után egy-két évvel vége szakadt, azóta inkább csak itthon dolgozom, és főleg komolyabb tudományos, konferenciás egyéb témákban. Ma már a konferencia tolmácsolás az első számú profilom, ezen kívül dolgozom televízióknak, például a Forma 1-nek vagyok az állandó tolmácsa, és mondom, nagyon néha és megrendelővel kapcsolatom múló alapon néha van ilyen színpadra kiállós, bankettes hasonló dolog is, ahol az ember fölveszi az egyszerű smokinget, vagy jobb sötét öltönyét, és mond bohótságokat. A tolmácsolás oktatására nem tudok semmi. Én nagyon sokszor törtem azon a fejem, hogy hát mi, akik itt vagyunk 60-70 évesen, de nekünk lenne valami szerepünk abban, hogy a fiataloknak elmeséljük, hogy ez hogy működik, mint megy, de tudomásom szerint egyikünket sem keresték még. tanulunk meg. Az igazsághoz tartozik, hogy a tolmácsásnak van egy olyan része, amit egyszerűen nem lehet megtanítani, és ez a szinkron tolmácsás. Ez mély meggyőződésem, ez egy alkati adottság. Ha valakinek megvan, akkor szinkron tolmács, ha nincs, akkor az életben nem lesz szinkron tolmács, akkor az lesz, hogy a fülkében ülve gyakorlatilag konszekutívot fordít, és mindig bevár, és mindig időzavarba lesz, és kompletten soha nem tudja úgy lebonyolítani a tolmácsást, ahogy ezt kell. Egy szinkron tolmácsnak tudni kell az, hogy nem én vagyok a pontos, amikor beszélek, nem szabad a saját hangomra figyelni, és bízni kell abban, hogy az a freudi tudatszenzor, ami tényleg valahol ott lapul, az mindig belénk rúg egy nagyot, ha valami marhaságot mondunk, és akkor vissza lehet csinálni. És ez általában működik is. A tolmácsás helyzete rendkívül furcsa, tudni, kétféle értékelés van, az egyik, amikor az egekben magasztalnak minket, a másik, amikor beszélő szerszámként kezelnek. És a kettő egyszerre működik. Egyébként pedig a tolmácsok érdekérvényesítése a nullánál. Ezt onnan lehet tudni, hogy az egyetlen szakma Magyarországon, amelyik adóban semmit a világon nem írhat le. Tehát nem írhatok le öltönyt, nem írhatok le fogorvost, nem írhatok le fodrászt, most ha hölgy vagyok. Én vagyok az egyetlen magyar munkavállaló, akinek nem jár az adóból levonható munkaruha. Fájdalmasabb, és engem személyemben is bánt, az, hogy tele vagyunk olyan nagyon idős kollégákkal, akik egy életet dolgoztak, leköltöttek társadalmi rendszerek, és az Istennek nem tudnak egy kitüntetést kapni. A szinkrontolmácsás úgy indult, ezt kevesen tudják, hogy a Nürnbergi perben kellett először szinkrontolmácsolni, hogy a német háborús bűnösök pontosan megértsék, hogy mivel vádolják őket, és tudjanak válaszolni. Itt alakult ki egyébként a két tolmácsos munkatípusa is, egyszerűen azért, hogy egyetlen szó sem maradt hasson ki, hiszen emberéletről volt szó. Tulajdonképpen Magyarországon a tolmácsolás már a Rákosi korban működött, volt egy szűk kör, ezek valószínűleg békebeli új hölgyek voltak, akik átmentették magukat, és Pető Magda, Lombkató és társaik már akkor nagyon komolyan, nagyon keményen tolmácsolgattak. Aztán mi ezt fokozatosan átvettük, és ez ugyanúgy működött, csak nem volt ennyire a fronton. Mondjuk mindig úgy volt, hogy volt egy személy, aki azt mondta, hogy ő a tolmács. Tehát volt például Fikár Laci, akkor volt a Sedianszki János, most talán én vagyok az, hogy ha megkérdezek egy átlag magyart, hogy mondjon egy tolmácsát, akkor engem mond, egyszerűen azért, mert ki vagyok írva az RTL-be. Ez ilyen egyszerű, tehát egyszerűen ott van a nevem. De a másik oldalon viszont ennek megfelelően van egyfajta elismertsége a tolmácsásnak, tehát ez mindig megvolt. Én Kádárnak is tolmácsoltam, Kádár kezet rázott, megköszönte a munkámat. Ennyit kaphat egy tolmács. Ez tökéletesen működik. Sajnos, és ezt viszont minden fiatal kollégának tudni kell, hogy az egy személyhez kötődő tolmács nagyon megfázhat. Én is jártam úgy, hogy nagyon fontos nagy cégnél jött egy új vezér, aki engem nem bírt, és 5 perc alatt repültem. Természeti hasonlattal élve a kalauzhal, amelyik megy a cápa után, most a cápa megdőlik, akkor a kalauzhal éhen hal, és a tolmács az kalauzhal. Tehát ezzel nagyon kell vigyázni, nem szabad kötődni semmihez, senkihez, nem szabad véleményhívni, nem szabad politizálni. Ezer szabálya van a szakmának, amit megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy tanítanak-e a tolmács képzőben, nem tudom. Nagyon furcsa a szakma elismertsége, és nagyon rossz, nagyon negatív. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen kisgyerekes rácsodnak, hogy jé megy a körhinta című buli. Ugyanakkor viszont fogalmuk nincs arról, hogy mi munka van e mögött valóban, milyen összefüggések vannak, hogy bírjuk, nem bírjuk egymást, hogy konkurálunk egymást, hogy szorítjuk egymást, hol akarattal, hol akaratlanul, fontos helyekről, fontos munkákból. Egy nagyon összetett, bonyolult történet. A tolmács ez egy borzasztó etikus lény, és ez egy borzasztó etikus szakma. Csak éppen egymással is etikusnak kéne lenni, és ez nem működik. Tehát azt tudni kell, hogy a mai szakma úgynevezett nagy öregjei, azok vagy bölcsészek voltak, vagy bűnkeresek. Tehát ez a két terület van, akik egymással egy ilyen nagyon jól működő munkakapcsolatban vannak, támogatják egymást. Én jöttem kívülről. Kis naív, azt hittem, hogy hát ez nem gond, majd én itt elhelyezkedem, és megcsinálom a szerencsémet. Hát ez úgy alakult, hogy kaptam egy nagyon fontos munkát, a szakma akkori nagy öregjét, aki körülbelül annyi idős volt, mint én most, meghívtam, hogy dolgozzunk együtt, ő mondta, hogy jó, de akkor hoz még valakit, és csináljuk hárman, mert ez hosszú munka. Mondjuk nem volt olyan nagyon hosszú a munka, reggel 10-től tartott déli 2-ig. 3-4-2-kor megérkezett a két másik kollega, negyed órára átvették a munkát, majd közölték, hogy akkor harmadoljuk a gázsit. Na most ez még nem lett volna baj, ez nálam belefér, de utána nem viszonozták. Na most, amikor századszor jutottam olyan helyzetbe, hogy én adtam a munkát, én nem kaptam vissza semmit, akkor úgy döntöttem, hogy nekem ezt nem muszáj csinálni, nem vagyok szociális intézmény. Én speciál egyedül bírok 12 órát egyfolytában, minden további nélkül ezerszer megcsináltam. Tudnék, ennek az a trükkje, hogy hallgatunk ugyanúgy árad, mint én. Tehát ugyanakkor tartunk kávészünetet, ebédszünetet. Az alatt én remekül kipihenem magam, és utána lehet nyomatni a dolgot. Tehát nekem a szociális megfontolások nem működnek, mert más szakma a szeretetházat, más szakma a tolmácsás, de még benne is lennék, ha ezt a legkisebb fokon viszonoznak nekem, mint ahogy van egy kollega, aki viszonozza, és azzal én nagyon jól együtt is tudok dolgozni párban is. Azonban a történet körülbelül erről szól, miközben mi a megrendelőkkel szemben maximális etikusak vagyunk. Egymással szemben nem vagyunk azok. De rólam tudják, hogy egyedül dolgozom. De én most tudnék 5 kollégát mondani, akik rendszeresen dolgoznak egyedül, és nagyon jól megvannak, csak éppen róluk nem tudják. Nagyon szerencsés vagyok tudni, nagyon-nagyon tág az érdeklődési köröm. Tehát rengeteg minden belefér. Most, hogy öregszem, nagyon sokat foglalkozom történelemmel, vallástörténelemmel, eredeti eredetileg közgazdász lennék, 10 évig dolgoztam bankban, mint pénzügyes, volt közöm a kultúrához, volt közöm a vendéglátáshoz, idegenforgalomhoz, 13 évig voltam szállodakortárs, meg együtt vendéglátós szakmában, tehát egy végtelenül tág érdeklődési körből tudok rakodni. De matematikához tökéletesen hülye vagyok, de annyira, hogy úgy engedtek át annak idején a főiskolán matematikában, hogy azt mondják, hogy fiatal még az intézet, és ne legyen elnöki UV, így aztán rektori UV-vel átmentem. Ennek ellenére ma matematikát kifogással tudok tolmácsolni, tudni mit, és ez a nagy titka a szakmának, hogy nem kell igazán érteni ehhez, amit tolmácsolunk. Nekünk ott a papagájnak a szókincset kell tudni. Tehát nem igaz az, hogy egy tolmács, aki beül és mondjuk a prostata kezelésére tolmács egy orvosi konferencián, az ért az orvos része, nem ért. Halálra válik, sápadtan jön ki, mert egyszerűen kijön rajta a medikus hipohondria, de tökéletesen tud fordítani, mert tudja a műszavakat. Ez a lényeg. Tehát magyarul, ha nagyon nagy ellentmondásba keveredek bármilyen témába, azt azért éreznem kell, tudnom kell. Tehát valami alapokú ismeretemnek kell lenni bármiről. De ez nem jelenti azt, hogy nekem felkészültek kellene, nem jelenti azt, hogy ennek koincidálni, összekeresni a hobbiaimmal. Például a legnagyobb hobbim az egyértelműen a haditechnika, és haditechnikától sohasem tolmácsolok, úgyhogy ennyit erről. Az ember nagyon, nagyon óvatos azzal, hogy mit nem vállal el. Ez egy furcsa dolog, de az ember olyan, hogyha egyszer elkezdek valamit nem elvállalni, akkor nincs határ. Azt mondom, hogy ezt nem vállalom ezért, azt nem vállalom amazért. Az előbb-utóbb ott tartok, hogy minden valamitől tüskés, minden valamitől szagos, tehát semmihez nincs kedvem. Tehát magyarul azt rettentesen megmondom az ember, hogy mit nem. Egy tolmásnak lehetőség szerint ne legyenek szakmai előítéletei. Tehát ne legyen semmiféle olyan politikai, szakmai, egyéb prekoncepció, ami nem. Mert ha nagyon úgy érzi, hogy a felkészültsége nincs meg, hát vagy itt pályakezdő, fiatal, rutintalan, stb., akkor ezt megteheti. De egy bizonyos fok fölött azért, mert én nem értek hozzá, nem lehet. Olyankor az ember azt csinál, hogy minden munka előtt anyagot kérdez, aranyszabály. Egyrészt a megrendelőt megnyugtatja, ugyanis a megrendelő, miután ő is ember, ő azt hiszi, hogy ehhez ő ért a világon a legjobban. Az első 25 mondatig bizalmatlan, mert egyszerűen azt hiszi, hogy ez össze-vissza beszél, fogalma sincs. Tehát magyarul kérek anyagot, nem muszáj elolvasni, mondjuk ha elolvasom, az egy rendes dolog tőlem, de kérni kell. Konkrétan ugye mondjuk Norvégia vízerőműveiről elég keveset tudom. De hát Norvégia vízerőműveiről több alkalommal folytottam egy cégnek. Az a lényeg, hogy anyagot kérni, ha az ember úgy érzi, hogy igen, ebben gyenge, az anyagot nagyon módosan elolvasni, memorizálni, aláhúzkodni pirossal, esetleg internetről lehet szakmai szótárat is lekérni, bár ezek a szótárak sokszor életveszélyesek. Úgy értem, hogy nagyon rosszak. De arra jó, hogy elinduljon az ember, és aztán onnantól Isten kezében vagyunk. Minden tolmács mindig, minden tolmácsoláson. Ez a rossz hírem a fiataloknak. A tolmács etikával kapcsolatban egy alapvető félreértés a jellemző. Mert a tolmács etika valóban jelenteni azt is, hogy egymás iránt etikusnak lenni, de ezt senki nem tartja be. De ennek az igazán fontos része a megbízóval szembeni etika, tehát az, hogy nem adom ki üzleti tárgyalás anyagát, nem mondom el, mikor kiléptem az ajtón, akkor már elfelejtem, hogy miről volt szó. Kollégát nem faggatok arról, hogy miről tárgyalt, vagy nem akarok úgy ismeretet szerezni valamiről, mi semmi közöm, hogy egy másik kollégát kérdezik, akit szintén köt a titoktartás. Tehát itt alapvetően ott van a félreértés, hogy attól, hogy én ezt az etikát nagyon szigorúan tartom, és egész életemben mindig be is tartottam, amit be is fogom tartani, attól én lehetek tökéletesen etikátlan a kollégámmal szemben, amit a sajnos a többség ilyen is. Ez egy versenypálya, nagyon kemény küzdelemmel, nagyon éles sarkokkal, mert nagyon neki lehet menni, borzasztó könnyen ki lehet pörögni. 17 évig dolgoztam valakinek, egyszer kitalálta azt, hogy két munkát kezdek ugyanazért a pénzért. Mondtam, hogy nem. Na most nem csak, hogy azt hívták, akit én ajánlottam korábban magam helyett, de annak bemesélték, hogy én nem érek rá, azért hívják őt, mert többen nem jött volna. És én hetekig haragudtam rá, amíg ezt így nagyjából ki nem szaszeroltam, hogy szegény nem tehetett róla, mert neki azt mondták, hogy én nem érek rá. Tehát magyarul az egymással szembeni etika jó lenne, ha lenne, de nincs. A szakmai etika pedig nem erről szól, hanem arról szól, hogy őrizzük meg a megbízó titkait, érdekeit, és tűzön vizen át úgy legyünk beszélő szerszámok, hogy még jól értesültségből se adjuk ki az illetőnek bármi dolga után. Ez a lényeg.
University. Hello, tourist. right side. Hello, if on the left side. Hello, if on the right side. Hello, if on the left side. This is Cordano, we use which is a river. And also an idio. That is a bridge, which is called land. Parliament of Hungary. Hello, Turif. On the right side.
Hello, Turif.
On the left side.
Hello, Turif.
On the right side.
Hello, Turif.
On the left side. King's residency. We have no more kings because Hungary is a parliamentary democracy.
Hello, Turif
on the right side.
Hello, Turif
on the left side.
Hello, Turif
on the right side.
Hello, Turif
on the left side.
Ez a szakma az elmúlt években, évtizedekben került be a köztudatba, és kezdett magának teret nyerni. Így a tolmácsolás oktatásáról is csak a közelmúlt tapasztalatai alapján tudunk beszélni. A tolmácsolás, főleg a szinkron tolmácsolás nagyrészt a már meglévő gyakorlati készségekre épít, vagyis szinte már a babakocsiban eldől, hogy valakiből a későbbiekben jó tolmács lesz, vagy sem. Hogyan lehet mégis elsajátíthatóvá tenni ezt a tudományt? Erről Németh Anikóval, a Budapesti Műszaki Egyetem tolmács és fordítóképző központjának tanárával beszélgettem, aki maga is gyakorló szinkron tolmács.
Amikor a szakmát kellett választani általános iskolában, akkor igazából nem tudtam eldönteni nagyon hosszú ideig, hogy mit is szeretnék majd csinálni. Amit tudtam, az az, hogy szeretnék nyelveket tanulni, és szeretnék sokat utazni. Ennek függvényében választottam végülis az első szakmámat, az idegenvezetőt, és ezt követően mentem az idegenforgalmi és vendéglátóipari főiskolára. Dolgoztam egy pár évet az idegenforgalomban, és rájöttem, hogy ez az a szakma, ahol a dolgozónak soha nincsen hétvégéje és ünnepe. Mindig akkor dolgozunk, amikor a többiek szórakoznak, és elegem lett ennyi év után, és váltottam, mégpedig egy olyan irányba, ami azt hiszem, hogy hozzám közel áll, tehát megmaradtak a nyelvek, megmaradt az utazás, de a tolmács most már csak akkor dolgozik, amikor az üzletemberek dolgoznak, tehát hétköznap, tavasszal és ősszel, amikor az utazási idény van, és nagyobb ünnepeket messze-messze elkerülik. A tolmácsok és fordítók munkanyelveknek nevezik azokat a nyelveket, nyelveket, amelyeken dolgoznak. Az én kettő munkanyelvem a francia és a német. A németet középiskolában kezdtem el, egy két tannyelvű szakközépiskolában jártam, a franciát pedig a főiskolám, majd ezt követően került sor egy franciaországi gyakorlatra. Ez 18 hónapig tartott, aztán a szinkrontolmács, illetve a konferenciatolmács diplomámat szintén Franciaországban szereztem meg. Ez egy újabb másfél éves kintartózkodást jelentett. Én azt gondolom, hogy a tolmács szakma az abszolút gyakorlati szakma, tehát van elmélete, de ezt megpróbáljuk az első fél év, az első évekre korlátozni, és annak is csak minimális részére, mert hogy a tolmácsolás gyakorlás útján sajátítható el, tehát tényleg igaz az a mondás, hogy gyakorlat teszi a mester, nagyon-nagyon sok gyakorlással lehet ezt a szakmát csak megtanulni. A feladatok eléggé változatosak, és amit szeretek az oktatásban, hogy lehet a hallgatók és lehet a tanár hangulatához igazítani a gyakorlatokat, tehát mindig az aktuális lelki erőkhöz, az aktuális hangulathoz, lehet memória gyakorlat, lehet különböző játékos feladat, és természetesen az utolsó évben, az utolsó fél évben már a való élethez közel álló feladatokat próbáljuk szimulálni, azaz konszekutív tolmácsolás, blattolás és szinkron tolmácsolás. És nem akarok senkit elkeseríteni, nem a diploma számít, hanem sajnos az ismerettség. Tehát, ha valakinek olyan ismerettségi köre van, meg már van tapasztalata a fordítás, illetve tolmácsolás területén, akkor sokkal könnyebben kap munkát, sokkal közelebb kerül a tűzhöz, mint az, akinek ki kell építeni az ügyfélkörét. Az, hogy külföldön mennyire keresettek a magyar tolmácsok, nos, a magyar nyelv az egy kicsi nyelv, és azt gondolom, hogy hivatalos nyelvként csak az Unióban, mint nemzetközi szervezetben munkanyelv, tehát ha külföldön keresnek magyar tolmácsokat, akkor az elsősorban uniós viszonylatban. Egyébként meg azt gondolom, hogy külföldre szakadt hazánk fiai próbálnak ilyen szerepet betölteni, tehát konzulok mellett élők, feleségek, vagy saját maguk a konzulok esetleg később próbálnak abban az országban letelepedve tolmácsolási vagy fordítási feladatokat ellátni. A magyar tolmács azt gondolom, hogy elsősorban akkor kaphat sok munkát és több munkát, ha itt Magyarországon él, tehát magyarországi kiinduló ponttal. Ez természetesen nem jelenti csak azt, hogy Magyarországon belül, ez tartalmaz külföldi utakat is, de innen kiindulva kaphat több munkát, mint mondjuk egy országban, például mondjuk Olaszország vagy Franciaországban letelepedve. Az ügyfeleket két csoportra kell osztanunk. A tolmácsokat vagy közvetlenül a megbízó, közvetlenül a cég kéri fel, vagy az a szervezet, aki egy tolmácsot keres valamilyen rendezvénye számára, vagy pedig egy fordító iroda, úgymond közvetítő irodák keresik meg a tolmácsot. Az első esetben nem kérnek diplomát, ott inkább az ismerettség számít, illetve az, hogy hallották-e már a tolmácsot valahol tolmácsolni. A második esetben a fordító irodáknál is számít az ismerettség, de amennyiben újként próbálunk valahova bekerülni, ott minden esetben kérik a diplomákat és a papírokat. Tehát ebben a tekintetben azért fontos a diploma. Magyar tolmácsok, azt gondolom, hogy nemzetközi szervezetben nem lehettek állandó tagok, ugyanis a magyar nem volt munkanyelv. Olyan szervezetek esetében, mint az ENSZ vagy UNESCO, és gondolok itt arra, hogy egy orosz, egy arab, egy angol, egy francia anyanyelvűnek sokkal nagyobb a lehetősége később bárhol a világon, bármelyik nemzetközi szervezetnél elhelyezkedni. Ez a magyar esetében nem releváns. A magyar akkor került be a nemzetközi körforgásba, amikor az unió hivatalos nyelvé választotta. Innentől kezdve magyarok már az unió szerveiben belásutolmásként is dolgozhatnak. Előtte azt gondolom, hogy magyarországi kiinduló ponttal, vagy mint ahogy említettem, külföldre szakadt hazánk fiai láttak el tolmácsolási feladatokat, és Magyarországról kiindulva a legmagasabb szint, ahol a tolmácsok tolmácsolhattak, azok közszereplő politikai szféra rangos események kapcsán, és ez nem csak Magyarországot és Budapestet jelentette, hanem bárhol a világon, de magyar politikai szereplők mellett töltötték be ezt a szerepet. Ez volt a csúcsa a tolmács szakmának. Most is lehet ez a csúcsa, de már van lehetőség külföldön élve dolgozni tolmácsként. Azt gondolom, hogy a magyar nyelv, mint kis nyelv, az nincs szoros összefüggésben azzal, hogy mennyire becsülik meg ezt a nyelv nyelvet. Tehát nem attól függ, hogy kis nyelv vagy nagy nyelv, hanem hogy egy adott országban mennyire van presztízs a szakmának. Ez elsősorban a mi esetünkben, tehát magyar tolmácsok és fordítók esetében felróható a rossz szabályozási háttérnek is, ugyanis olyan, mint tolmács vagy fordítói szakma létezik, de ha megnézzük a szolgáltatások jegyzékét, akkor a fordító és tolmács tevékenység a titkári tevékenység közé van besorolva. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a szakma nincsen megbecsülve, ez a foglalkozás nincs a megfelelő rangján. Másrészt pedig, ha meg lenne a megfelelő szabályozás és megfelelő jogi keret, akkor nem hiszem, hogy előfordulhatnának olyan dolgok, mint amiről gyakran hallunk, hogy egy akár középfokú nyelvvizsgával vagy nyelvvizsga nélkül kicsit nyelvet beszélő ember jelentkezik tolmácsolási és fordítási feladatokra. Tolmácsolás, oktatás tekintettel az én koromra is elég régóta létezik, de én 2001 óta kerültem be ebbe a körforgásba, és mi már az uniós csatlakozásra készültünk, minket már az uniós csatlakozásra készítettek. Ha jól tudom, korábban nem létezett a szinkron tolmácsolás oktatás Magyarországon, ami azt jelenti, hogy szinkron tolmácsok kiforták magukat, vagy beledobták őket mély vízbe, és egyszer csak tudtak tolmácsolni, vagy sok gyakorlás útján elsajátították. Az első hivatalos és intézményi keretek között létrejött szinkron tolmácsolás és konferencia tolmácsolás oktatás 2001-ben indult Magyarországon. Az első egyetem az ELTE volt, és a második egyetem a Budapesti Műszaki Egyetem. Ezen kívül még hivatalosan elismert a Szegedi Egyetemnek a tolmácsolás oktatása, és természetesen több egyetem próbálkozik azzal, hogy tolmácsolás és fordítás szakirányokat vagy szakokat indít, de azt a megjegyzést tenném, hogy ők már lemaradtak erről a vonatról. Saját példámon tudom, hogy ez elsajátítható gyakorlással. Azzal egyetértek, hogy kellenek hozzá olyan készségek, amelyek vagy vannak, vagy nincsenek. Ezek a készségek tulajdonképpen már a felvételi vizsgán megmutatkoznak, és olyan helyzet elé állítják a hallgatókat, hogy tudják szűrni, hogy ő inkább tolmács, vagy inkább fordítói alkat. A kettő különböző személyiséget takar. A lényeg az, hogy meglegyenek azok a személyiségjegyek, meglegyenek azok a készségek, amelyek predesztinálják arra, hogy valakiből tolmács lehessen. Az, hogy nem tudja elsajátítani iskola padban, azzal nem értek egyet. A kettős anyanyelvűség kapcsolatban csak külföldi, nyugati kollégák véleményét ismerem, mégpedig azt, hogy nem feltétlenül előny. Lehet, hogy jó az, ha valakinek kettős anyanyelve van, de biztos, hogy az egyik erősebb. Fontos az, hogy a tolmács saját maga tudja meghatározni, hogy melyik az a nyelv, amelyen jobban otthon érzi magát, melyik az a nyelv, amelyen az iskolai tanulmányait végezte, melyik az a nyelv, amelyen bármiről, bármikor képes bármilyen szinten regiszterben kommunikálni. Innentől kezdve már a tolmácsok munkanyelveinél nem azt mondjuk valakiről, hogy kettős anyanyelvű, hanem azt mondjuk, hogy A és B munkanyelv. Amennyiben tényleg arról szól, hogy valakinek kettő anyanyelve van, akkor a tolmácsok azt mondják, hogy kettő A nyelve van. Létezik ilyen, mert hogy élő példák vannak erre, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül előny, hogyha valakinek kettő anyanyelve van, biztosan az egyik erős. Ezt saját maga tudja eldönteni.
Sayonara. 帰国長崎直行地味な地方が地口半歩ふしぶしうのみし僕ちょびそぐみちびち右横大の子この地方富み下げるわらばき時ようよう制服はほかほか嘘しようよう下手用事器用飲料いきりのみき鈴鹿崎と咲くと横見てあとぶきそやなゆうはいかばの直訳ディギットもカラオケフォンクセオナ地方闘争鈴木よ森田富士よく先生よく下痢吐いた将軍の墓所武器そやなバカ村先のしゃばかりますか寝室上げ受け星星時短三十五期前下痢またついてないよくな少々大災木葬花々祭りな日立道場バカ酒鎖国島物酒孫国地獄はじめありがとうございます
Aina blaine, ikä rakkani, love me, balladana baby, ah my lovely, nekora teki, hän löytäk, vain minusta.
Ahoj, daj me sa mikrofónov, DJ Šitnik. Nezačne štrb na kohuti Takto sa skončila, dobre moje obzor Chlapika trtkovi, záľabu semafor poď sem, uvi kotkovi prosto Inteligencia šprt, rtko, rtko Je tu v meste, alebo dejama počkaj Veľký národník, všetko urečkaj Liptovský Mikuláš, Turovo u nás Zrzli na podporovať na rozkaz Mr. Blázen u elektromodulátoru Svodinu kvetna do ekvalizátor Nastupište ulicu a námeštie slobodí Trinkovi koku, koulu, znak gorodí Miškolc
És mi a helyzet a nagybetűs élettel? Az egy dolog, hogy saját magunknak szeretnénk megfelelni, de a megbízó elképzeléseinek is eleget kell tennünk, ha nem csak kiváló, de foglalkoztatott tolmácsok akarunk lenni. Mik a piaci elvárások ma hazánkban? Van-e igazi versenyhelyzet a megbízók és a tolmácsok között? Belső Zsófia, az IIR Magyarország rendezvényszervező cég egyik munkatársa osztja meg velünk a munkaadói oldal kulisszatitkait.
Éves szinten mintegy 170 különböző típusú szakmai rendezvényt szervezünk, főleg a vállalati felsővezetők és a vezető szakemberek részére. Ezek konferenciák, tréningek, masterkurzusok, workshopok, minősített oklevelet adó képzések. A rendezvények szervezését részletes piackutatás előzi meg. Ennek a célja a szakemberek igényeinek, szakmai elvárásainak megfelelő program összeállítása. Ezeknek a középpontjában elsősorban az adott szektor aktuális eseményei, trendjei, kérdései, esett tanulmányai vannak. Ezek a rendezvények a gazdasági kulcsterületek, mint a stratégiai menedzsment, a human management, marketing, pénzügy, telekommunikáció, bankszektor, egyéb iparágak és szakmai területek aktuális kérdéseit, és a piac válaszait mutatják be különböző üzleti szereplők szempontjából megközelítve. Általában a szakfórumainkon az adott téma objektív, minél több aspektusból megpróbáljuk megközelíteni. Rendezvényeinket minden esetben munka résztvevők is értékelik, minősítik. Az alatt az 5 év alatt, amióta én a cégnél ezeket a konferenciákat szervezem, főleg angol nyelvből, német nyelvből kerestünk tolmácsokat, és körülbelül 3-4 céggel dolgoztunk együtt, tehát nem igazán nagy számú azoknak a cégeknek a száma, akikkel együtt dolgoztunk. A 3-4 tolmács cégtől körülbelül 8-10 tolmácsot foglalkoztattunk. Általában, hogyha nem hittünk még egyszer valakit annak, vagy minőségi okai voltak, vagy az illető tolmács nem élt rá, vagy hasonlók. Főleg angolból szoktunk, de németből is tolmácsoltatunk, és hát kifejezetten egy tolmács van, akivel szeretünk együtt dolgozni, a Posgai József, aki a Forma 1-et, illetve a tévében több műsort is tolmácsol. Ő az egyetlen, aki egyedül vállal egy egész napos szinkron tolmácsolást. Ezen kívül együtt dolgozunk még két fordító és tolmácsirodával. Az egyik az Alex Lavani nevéhez kötődik, a másik pedig a Petsz András nevéhez. Őket szoktuk főleg hívni. Posgai úrnak a legnagyobb előnye, hogy nagyon-nagyon profi. Egy nap levisz egy rendezvényt egyedül, általában hiba nélkül. Igazából magyar piacon ma ő a number one. Rendezvényszervező kréma általában az, hogy elkésik, lekésik, nem érkezik meg időben. A mobil számán szoktuk írni előző este, aznap reggel, hogy megérkezik-e. Volt olyan, hogy éppen csontra befogadott futott a rendezvényre. Az a legveszélyesebb, hogyha megbízó saját magának hoz tolmácsot, mert akkor nem tudjuk, hogy honnan hozza, ki ő, hogyan tolmácsol. Általában nem tudjuk az elérhetőségét. Volt már jó néhány ilyen eset, hogy éppen csak beesett a megbízó tolmácsa, és hát nem is volt annyira jó minőségű, mint amit mi vártunk. Igazából humoros sztorikat nem tudok, mert általában, amikor késik egy tolmács, akkor én még nem nevetek maximum utána. Amit nehezen szoktak fordítani, azok a szóviccek. Volt már jó néhány humoros történet, ami nem teljesen úgy sült el, mint ahogy az előadó szerette volna. Volt olyan, hogy kifejezetten egy tolmács miatt lett jobb vagy rosszabb a rendezvény. Volt, hogy résztvevőink dicsérték, vagy esetleg nehezményezték egy-egy szófordulat lefordítását a tolmács részéről. Ezt általában nekünk jelzik vissza, mert ugye a tolmács jön, megy, úgyhogy őnek mi szoktuk elmondani, hogyha van ilyen, de nagyon kevés a negatív visszajelzés. A tolmács cégek között elég nagy a versenyhelyzet, mert hogy sok angol-német nyelvű rendezvény van Magyarországon, mi kifejezetten keveset csinálunk ilyet, vagy kifejezetten egy-egy előadást kell lefordítani, de az biztos, hogy jó néhány ajánlatot kapunk, akár ilyen havi szinten egy-két irodától. Általában az ember, hogyha megtalál egy jó tolmácsot, vagy egy jó fordítóirodát, akkor ahhoz marad hűséges. Ez így működik, a tarifák között nincs olyan nagy eltérés, hogy most ide-oda ugrálna az ember. Hogyha kifejezetten szeretnék valakit egy rendezvényre, általában ez a mi fő tolmácsunk, akkor mindig meg kell kérdezni, hogy ráér-e. Nem kifejezetten jellemző az, hogy esetleg ráigérnénk a másik rendezvényre, mert az etikájuk nem engedi meg azt, hogy most azért, mert a másik többet fizet a másikhoz menjen. Általában preferálják az állandó ügyfeleket, így minket is a saját tolmácsunk, de hogyha már van egy nagy rendezvény, amit akkor a befoglaltak, akkor ajánl maga helyett valakit, és ezt el szoktuk fogadni. A tarifák azok úgy működnek, hogy van egy fix tarifa az első órára, általában ez egy magasabb összeg, majd utána minden megkezdett órára. Egy óradíja van a tolmácsnak, ha egyedül vállalja valaki, akkor természetesen ez neccesebb, de így egy picit alacsonyabb összegből ki lehet jönni, hogyha pedig párban, mert szinkron tolmácsolás párban szoktak vállalni, akkor általában ilyen 160-200 ezer forint naponta, amit ki kell fizetni egy-egy tolmácsnak. Korrektül el tudunk számolni, tehát nem volt még ebből probléma, hogy többet számláztak volna. Lehet, hogy ez ilyen ritka kivétel, de nálunk még nem volt ilyen. Nem volt még olyan probléma, ami miatt le kellett volna vonni. Annyira sem késett el senki, illetve hogyha volt gond, akkor a tolmács lehet, hogy magától jelezt, és eleve úgy számlázta ki az összeget. Nincs olyan, hogy konkrét szabályok lennének arra, hogy mikor kell levonni, mikor nem. Természetesen, hogyha olyan visszajelzés érkezik a résztvevőinktől, a hallgatóságtól, hogy nagyon rossz volt valaki, akkor ez megbeszélés tárgyát képezi, de szintén szerencse, hogy nekem még nem volt ilyen.
Hello everybody, my name is Verka Sirdyuchka. Me English, Nick Fierstein. Let's speak then.
Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei. Sieben, sieben, alulu, eins, zwei, drei. Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei. Sieben, sieben, alulu, eins, zwei, drei. Sieben, sieben, ein, zwei. Sieben, sieben, ein, Lulu, nur
молодцы!
Украинцы круто!
Mai műsorunkban beszélgetést hallhattak Posgai Józseffel, Magyarország egyik legismertebb szinkron tolmácsával, Német Anikóval, a Budapesti Műszaki Egyetem szakfordító és tolmácsképző központjának tanárával, illetve az IIR Magyarország konferencia szervező cég munkatársával, Bense Zsófiával. A mai műsorban elhangzott Emir Ules Hello Turist, a belga külföldi, illetve Verga Seduccia Dancing is a Tumbai című száma. Szedeni Krisztinát hallhatták.